Francia-német-lengyel tengely alakult az ukrajnai háború folytatása érdekében. A felek csak azt a célt látják, hogy, ahogy mondják, Oroszország nem győzhet. Közben a NATO elhatárolódik a háborúba lépéstől és a nemzetállamok ilyen terveitől, valamint a katonai szakértők is értelmetlennek tartják a katonai konfliktus kiszélesítését. Ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégeinket, Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt nagykövetet, jó napot kívánok!
Tiszteletem, jó napot kívánok!
Somkuti Bálintot, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatóját, hadtörténészt, jó napot kívánok ennek is!
Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük azzal, hogy van-e ennek történelmi előzménye? Furcsa ez a francia-német-lengyel tengely, Kis Rajmund.
Ha a történész barátom majd elmeséli a háborúkban az együttműködést, én is köszöntöm Bálintot is. 1991-ben a hidegháború vége után gondolta ugye a német és a francia külügyminiszter, hogy Lengyelországgal 1991. augusztusában újra összeáll a weimári háromszög. A célja Európa stabilitása volt. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a mostani cél mennyire szolgálja Európa stabilitását, hiszen nem az a probléma, hogy a lengyel miniszterelnök és a német kancellár találkozik a francia elnökkel, hanem hogy mindenáron támogassuk Ukrajnát, miközben az Európai Unió versenyképessége csökken. A komfortzónánk folyamatosan csökken. Egyre inkább azt érezhetjük, azt érezzük, hogy eszkalálódhat az az orosz-ukrán konfliktus, az az orosz-ukrán háború, amiről azt gondoltuk, hogy hamarosan vége lesz, és itt az ideje a béketárgyalásnak és előtte természetesen a tűzszünetnek.
Somkuti Bálint, mit mutat ennek a tengelynek a létrejötte?
Gyakorlatilag az a folyamat látható, hogy Európában most ért csak meg az a felismerés, amiről a realista szakértők már régóta beszélnek, hogy Ukrajna nem áll jól ebben a háborúban, és gyakorlatilag az a folyamat, amely már egy fél éve kibontakozni látszik, az most ért csak az európai vezetéshez. Már a müncheni biztonságpolitikai konferencia utáni kapkodás, a Párizsből összehívott tanácskozás, és ezek a kijelentések Macronnak részéről is azt mutatják, hogy most többen csak meg az európai vezetés, hogy ezt a háborút Ukrajna valószínűleg nem megnyerni fogja, nem elveszíteni.
De ugyanakkor ők olyan célt fogalmaznak meg, amit a katonai szakértők már régen nem mondanak. Például a CIA főigazgatója azt mondja, hogy tűzszünetre lenne szükség, mi hamarabb.
Igen, ez Rajmund. Gyakorlatilag...
Ja, Bálint. Igen?
Bocsánat, nem maradjon, parancsolj.
De folytassa
nyugodtan.
Egy gondolat csak, hogy a katonai eszközök hiányában a katonai megoldás nyugati vagy ukrán részre egyre kevésbé valószínű.
Maximálisan egyetértek a barátommal. A legnehezebb probléma a nyugat-európai vezető politikusoknak, hogy hogyan magyarázzák el a saját választóiknak, a saját társadalmuknak, hogy ez a háború az ő részükről el fog bukni, hiszen 2022. február 24. február 25-e óta Ursula von der Leyen az élen, de később a francia elnök is azt mondta, hogy ez az ő háborújuk. Ez az ő háborújuk Európa békéért, Európa stabilitásáért, az orosz zsarnok ellen, sokszor elmondták, hogy az ukrán katonák Európát védik. Most, hogyha az oroszok nyernek, akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a franciák kikaptak, meg a németek kikaptak, a politikai kommunikáció területén szerencsére nem közvetlen háborúban. Nagyon nehéz lenyelni ezt a békát, hogy mire ment el 200-300 milliárd euró értékű humanitárius segély, azt még el lehet magyarázni, pénzügyi segély, fegyver, miközben többek között a magyar kormány az első naptól azt mondta, hogy tűzszünet és béketárgyalás, és 2022. február 27-én a háború kitörését követő 72 órával már online béketárgyalás volt, március 29-én szinte megszületett a béke Isztambulban, de a nyugati nagyhatalmaknak nem árt érdekükben, sem gazdasági, sem pedig politikai érdekükben.
Ugye a németek, franciák, lengyelek arról egyeztek meg, legalábbis amit lehet tudni a közleményből, amit nyilvánosságra hoztak, hogy gyakorlatilag összefognak annak érdekében, hogy külpiacokról lőszert és egyéb haditechnikai eszközöket szerezzenek be az ukránok részére a háborúhoz. Ugyanakkor például a NATO főtitkár egészen mást mond, akár a személyes részvétellel kapcsolatban elzárkóznak, azt mondják, hogy NATO szinten nem lehet ütközés, és az, hogy a CIA főigazgatója megszólalt, tehát amikor ugye nyilvánossághoz fordulnak a titkosszolgálatok vezető, nyilván annak különös üzenete van. Mintha egy ellentét érződne itt az amerikai politika és a nyugat-európai politika között. Ez így van-e valójában, és vajon miért?
Gyakorlatilag azt tűnik valószínűleg, hogy az Egyesült Államok a választás élesedésével egyre inkább akar kiátrálni az ukrán konfliktusból, és egy bizonyos szempontból kiszervezte ezt az európai partnerek számára. Ugye a háttér folyamatokat maradtam sokkal jobban ismeri nálam, de az biztos, hogy a jelek arra utalnak, amik nyilvánosan láthatóak, hogy az USA hátrébb lépne ebből a konfliktusból, és az európaiak kezdik átvenni a helyét, vagy szeretnék átvenni a helyét. Az alapvető problémát az jelenti, hogy azok az eszközök, amiket Zelenszky elnök kért, egy legutóbbi üzenetében páncélzott harcjárművek, légvédelmi rakéták és tüzérségi lőszer, ezeket nem lehet a sarki boltba kapni. Tehát ez nem egy olyan közkézen forgó termék, mint mondjuk egy ceruza vagy éppen egy radírgumi, hanem egész egyszerűen a speciális eszközökről van szó, amelyeknek a termelésében a nyugat elég drasztikusan lemaradt sajnos.
Kis Rajmund, mi ez a háttér, amire Bálint utalt itt?
Hát az egyik legfontosabb háttér az Egyesült Államokban, ahogy az Európai Parlamentben is választások lesznek idén. Érezhető volt tavaly októbertől, mi is szerkesztőrrel beszéltünk erről az ominózus 60 milliárd dolláros támogatásról. Ez nagyon valószínű, már most valószínűsíthetjük, hogy nem fogja megkapni Ukrajna, enélkül pedig az Európai Unió önálló támogatásával nem tudja folytatni ezt a háborút, hiszen havonta 2-3, akár 4 milliárd dollárra van szükség Ukrajnának, hogy helytálljon a fronton, és ellássa az állami feladatait, az egészségügytől az oktatásig. Az Európai Unió által biztosított 50 milliárd az 4 évre szól, aminek egy része hitel, egy része pedig támogatás, kétharmada hitel, így nem tudja tartani a frontot, és láthatjuk, hogy az elmúlt hetekben komolyabb orosz előretörés volt, ahhoz képest, hogy az elmúlt egy évben főleg ez Ukrajnára volt elmondható.
Somkuti Bálint, mi az erőviszony most tulajdonképpen a fronton? Lehet hallani ilyen elemzést, amelyik azt mondja, hogy a ukrán-orosz tűzerő arány az 7-1 ugye az oroszok javára. Egyáltalán hogy nézünk ki akkor úgy, hogy katona egyik oldalon, katona másik oldalon, ez a bizonyos tűzerő arány. Szóval milyen realitásokkal kell szembesülni katonai szempontból a fronton, így kérdezem.
Élőerőben az oroszok egyelőre nincsenek jelentős fölényben, olyan hírek szerint 400 ezer ukránnal 450 ezer orosz áll szembe, tehát jelentős élőre fölényben nincsenek, de a modern háborúkra inkább a tűzerőnek a szerepe, a dominanciája lejellemző, és itt már bizony hosszú ideje, hónapok óta arról beszélnek, hogy az orosz tüzérség ötször annyit tud lőni, mint az ukrán. Ezt még kiegészítik azok az eszközök, amik Ukrajnában egyre kevesebb rakétával rendelkeznek, például a HIMARS rakéták, illetve egyéb modern nagy hatótávolságú csapásmérő eszközök, például a Storm Shadow rakéták. Tehát innentől kezdve az orosz tűzerőfölény valóban 7-8 vagy akár 10-szeres is lehet bizonyos területeken. Ez előbb-utóbb érezhetni fogja a hatását. Ráadásul úgy, hogy egyre inkább az ukrán légvédelem az, ami kritikus keresztmetszethez kezd érni, ugyanis nem véletlenül sikerült az oroszoknak most már 3 Patriot indítót, nem üteget, indító állványt megsemmisíteni. Ez egyébként körülbelül egy ütegnek felel meg, tehát négy általában így indító állvány megy ütegbe, és ezért többet kapott Ukrajna. Viszont az, hogy a Patriotokat a fronthoz közel kell vinniük, és ezzel már az amerikaiak is tiltakoztak, ez azt mutatja, hogy az egyéb típusú légvédelmi eszközökben bizony nagyon komoly hiány mutatkozik.
Utánpótlás hogy néz ki egyik részről a másik részről? Ugye azt tudjuk, ukránoknál teljes a mozgósítás, az orosz részről viszont még csak részleges.
Igen, Oroszországban nem is várható a hírek szerint, hogy újabb mozgósítást rendeljenek el, bár most az elnökváltás után lehet, hogy lesz változás. Ukrajna részről az jelenti a kritikus gondot, hogy ahogy fogy az élőerő, a háborús veszteségek miatt úgy kell nekik mozgósításra pótolni a tartalékokat. Na most ezt a kényszersorozással, a korábban sorozást elkerülő embereknek a kényszerű berángatásával a hadseregbe egyre kevésbé lehet pótolni, egyrészt társadalmi feszültséget is okoz, másrészt pedig komoly feszültségeket okoz már magukban az alakulatokban is, ezek az emberek nem akarnak harcolni. Na most a társadalom nem akar további mozgósítást, úgyhogy ha ezt a politikai vezetés elrendeli, annak súlyos következmény lehetnek a társadalmi fronton.
Kis Rajmund, beszéljünk egy hírről, ami tovább viszi a gondolatmenetünket, hogy és az a kérdés majd, hogy milyen állapotban van a nyugat-európai államok védelmi képessége. Kiszivárgott egy anyag, ami nem véletlen, nyilván, mint ahogy általában a szivárogtatásoknak megfelelő célja van. A nyilvánosságnak eddig nem volt tudomása arról Németországban sem, hogy létezik egy olyan testület a Bundestagon belül, amely meghívott vendégekkel, úgynevezett védelmi bizottság kibővítve szokott kényes témákról tárgyalni. Most a Taurus rakéták voltak napirenden a sajtóhírek szerint, és ott a Bundeswehr főfelügyelője, bizonyos Carsten Breuer tájékoztatta az ott megjelenteket arról, hogy mit jelent. 20 perces előadást tartott, azt mondja, hogy ezek a bizonyos Taurus nagyhatótávolságú rakéták Ukrajnába szállítása olyan kockázatokkal járna Németország biztonságára. Nem csak az, hogy válaszcsapásra lehet számítani, hanem a német fegyveres erő hadműveleti képessége forog kockán. Hát ez mit jelent, Rajmund?
Amikor az előbb mondtam, hogy próbálják a politikai napirendet menteni és a saját reputációjukat, a mundér becsületét február végén, és azóta is meghatározza a nemzetközi politikai kommunikációt Macronnak a már elhíresült mondata, hogy szárazföldi csapatok kellenének, azóta próbálja a kancellárt is rábírni erre. A Taurus rakétákról nem most kezdtek el tárgyalni, 2003 júniusa óta ezt téma, amiközben emlékezhetünk, hogy 2022. januárjában még csak 5000 védő sisakot akart a kancellár küldeni. Megy el a hajó, és próbálják valahogy menteni. Egyre inkább fokozódik a feszültség Európában, mert a legnagyobb és a legerősebb támogató az Egyesült Államokban érezhető, hogy lesz egy politikai változás, de hogyha nem is lenne, mi szeretnénk, ha lenne, akkor is Európa Ukrajnával magára maradt. A német politika már évek óta nem tudja képviselni a német választópolgárok akaratát. Ez a háború óta még inkább így van. Március 15-én pénteken a német parlamentben, a Bundestagban több mint kétharmaddal leszavazták, még Olaf Scholznak a koalíciós partnerei párttagja is, hogy Németország Taurus rakétákat szállítson, hiszen ennek körülbelül 500 kilométer az elérése, ami óriási kockázatot, óriási veszélyt jelenthetne a konfliktus eszkalálásában.
Gyakorlatilag Moszkvát el lehetne érni,
akár lesz, Moszkvát is el lehetne érni, de több nagyobb orosz város az biztos. És hogyha üres az eklézsia, Németországban hála Istennek nem. De láthatjuk, hogy a fegyverek tekintetében, lőszerek tekintetében az Európai Unió nagyhatalmai az elmúlt évtizedekben nem fejlesztettek. Folyamatosan leépítették a hadipari kapacitásaikat, miközben Oroszország fejlesztette. Az Egyesült Államokban, talán pont Bálintól tudom, az Egyesült Államokban és az Európai Unióban nem tudnak annyi töltényt gyártani, mint Oroszországban. Most, hogyha nem tudja magát egy Európai Uniós nagyhatalom megvédeni, akkor honnan adna egy olyan konfliktusban, amit valljuk már be őszintén, nem Németország háborúról beszélünk, hanem Oroszország és Ukrajna háborúzik.
Bálint, milyen állapotban vannak a nyugati haderők? Sokféle hírt lehet erről hallani, de az is talán mutat valamit, hogy ennek a megállapodásnak az volt a lényege, hogy külső piacokról közös beszerzést indítanak. Tehát akkor amit lehetett adni, az már elfogyott, vagy arról is szó van, hogy ugye kétféle kaliber, a NATO kaliber más, mint ami az orosz típusú kaliber, és leginkább ilyen lőszerre lenne szükség. Hogy néz ez ki?
Annyiban hagyj reagálj csak Rajmund szavaira, hogy Németországban azt mondják már évek óta, sőt évtizedek óta, hogy egy posztdemokratikus rendszer van, jelentsen ez bármit is. Tehát valóban egy olyan környezetet látunk, ami számunkra is meglöbbentő sok szempontból, és valóban az ukrán hadsereg által használt szovjet eredetű önjáró tüzérségi eszközök, azok eltérő kaliberű lőszereket használnak. A nyugati szabvány a 150 mm, a szovjet a 152. Na most ennek a pótlása még nehezebb, mint a másiké, úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag az ukránok a saját készleikre vannak hagyatkozva, vagy kell, hogy hagyatkozzanak ezen a területen. Ami az európai fegyveres erőket illeti, azt el lehet mondani, hogy az elmúlt 20-25 évben tényleg már az önvédelmi szint alá építették le őket, és ha már előkerült az Európai Unió egy pár szóban, akkor Ursula von der Leyen honvédelmi minisztersége alatt fordult el ez a szégyenletes állapot, hogy a 6 darab német modern tengerhadjáróból egyetlen sem volt üzemképes tartalékalkat ezek hiánya miatt. Tehát most, mai nap jelent meg egy politikó cikk, ami arról beszél, hogy nem csak a a vas hiányzik, hanem hozzá az ember is. Tehát olyan mértékben hagyták lerombani az infrastruktúrát, a laktanyákat, az egyéb körülményeit a fegyveres szolgálatnak, a katonai szolgálatnak, hogy nem, hogy nem vonzó, nem egyébként taszító. Tehát egy olyan elhanyagolt állapotba került az európai fegyveres erő, amit most hiába próbál Macron elnök harcos szavakkal átidalni, évek, de inkább évtizedek munkája szükséges, hogy helyreállítsák a hidegháború utáni állapotot.
De akkor miért ez a hangos képviselete ennek a típusú, mondjuk úgy, hogy háborús retorikának, amikor már az Egyesült Államok is visszakozik? Ugye utalt rá Rajmund, hogy hát nyilván itt egy nyomás alatt vannak a politikusok, de hát nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy ne haragudjanak, uraim, hát önök kimenekültek Afganisztánból, nem tudták megoldani a feladatot. Ráadásul úgy, hogy még a szövetségeseiknek se szóltak, ez a Müncheni Biztonsági Politikai Konferencián hangzott el, egy német tábornok vetette az amerikai vezérkar szemére, hogy legalább értesíthették volna őket, amikor kivonulnak. Tehát ilyen előzmények után, látva azt a stratégiát, ami tulajdonképpen Ukrajnába megbukott, hiszen látjuk, hogy nem jött be a nyugati stratégia. Tehát nem lehet akkor azt mondani, hogy uraim, nekünk sincs, mi se tudunk többet. Hát ha az Egyesült Államok ennyit tudott, akkor mi is csak ennyit tudunk.
Igen, csak... Ez a közmondásos. Bocsánat.
Rajmund.
Egy politikai licit és egy adakozási licit indult el, és Magyarország szerencsére ebből kimaradt, de aki nem adott vagy nem mondott nagyobbat, az nem vehetett részt a játékban, három idézőjelben a játékot. Tehát tényleg kisebb képességű gazdasági védelmi kapacitású országok a Baltikumtól Szlovákiáig folyamatosan egymásra ígértek, és aki nem ígért nagyobbat, annak nem veregették meg a vállát Brüsszelben, és ebből nem tudnak már kijönni. És rettegnek attól, hogy Oroszország egyre nagyobb teret fog nyerni, mert látják, hogy a világpolitikában nem sikerült elszigetelni. Oroszország gazdasága lassan erősebb lesz, mint a háború kirobbanása előtt. Kell egy új politikai napirend, egy olyan politikai narratíva, amiben azt mondják el megint minden nap a választóiknak, hogy Oroszország nem nyerhet, miközben egyébként vezet 3-0-ra, és van hátra 10 perc, hogyha mondjuk foci meccsről beszél. Nehéz bevallani azt, hogy tévedtünk, vagy azt, hogy rosszul mértük fel a helyzetet. Rengeteg áldozatot kértünk tőletek. 60%-kal nagyobb a rezsitek, van olyan ország, ahol 200%-kal. Leválasztottuk a világ 11. legnagyobb gazdaságát, azt az országot, Oroszországot, amelynek olyan termékei, olyan energiahordozói és olyan alapanyag, olyan nyersanyaggal rendelkezik, amitől Európa olyan versenyképes lett, amilyen a 2000-es évekig, az előtte lévő 40 évben, és ezt nehéz bevallani, hogy hibáztunk, csókolom.
Somkuti Bálint kezdett utalni egy közmondásra, mi volt az?
Igen, hogy nem bátor ez a ló, hanem vak. Tehát nem lehet eldönteni a nyugati vezetőket látva, hogy arról van szó, hogy nem látják a probléma mélységét, vagy azt nem akarják látni, és a vallási elfogultságok is, itt a vallási az elsősorban egy transzcendentális nélküli tartalma, az emberjogista vallásra utalok, az akadályozza meg őket, hogy felismerik a valóságot. És bocsánat, hogy közbeszóltam.
Nem. És folytassuk is innen, mert közben zajlik egy óriási nagy NATO hadgyakorlat, ugye ott a térségben, balti államok, Lengyelországot, egy érdekes karé kezd el kibontakozni Oroszország fölött egy kicsit, ugye? Hogy néz ez ki, Bálint?
Igen, most jelenleg a NATO-nak az elmúlt időszakban legnagyobb hadgyakorlata, ahol 90 ezer ember vesz benne részt. Alapvető problémát az képezi, hogy ezt 5 hónap alatt. Tehát ezek az óriási számok, amikről beszélnek, ezek nem egyszerre egy helyen vannak, nem egy hadgyakorlatban vesznek részt, hanem 3 területen 5 hónap alatt elszórva különböző megmozdulásokba. Tehát ez papíron nagyon jól néz ki, de aki látja, ismeri azokat az erőket, és hogy erről igyekszünk tájékoztatni a közvéleményt is, hogy itt több százezres erők és több ezer harcjármű mozog az orosz-ukrán fronton, akkor látja, hogy ahhoz képest ezek az erők egészen minimálisak. Tehát hiába tűnik úgy, hogy ezek nagyon komoly számokat mozgatnak meg, a NATO-nak az igazi erejét a mai napig az Egyesült Államok képezi.
Az elrettentés része ez a hadgyakorlat, hiszen hát nyilván megjelölnek itt célokat. Rajmund.
Minden hadgyakorlatnak van üzenete, főleg, hogyha minél közelebb van Oroszországhoz, de a Bálint is nagyon jól tudja, sőt jobban, félmillió ember harcol most a fronton. Akkor nem beszéltünk a kiszolgáló személyzetről, logisztikáról, stb. Tehát, hogyha ez a teljes létszám, amiről beszélünk, ami egyébként elképzelhetetlen lenne, hogy az Európai Unió ilyen mennyiségű katonát biztosítson, sőt egyet sem, mert az valóban a harmadik világháború küszöbére sodorhatna mindannyiunkat, árt láthatjuk azt, hogy az Európai Unióban a tagállamoknak a védelmi képessége nem megfelelő arra, hogy egy nyílt háborút vívjon ma jelenleg Oroszországgal. Most nem a NATO-ról beszélek.
Mi lesz a megoldás? Az elnök választás tulajdonképpen egy ilyen kivárás is van az Egyesült Államok részéről, az európaiak pedig nem tudják még, hogy hova igazodjanak, azért ellentmondásos a kommunikáció, mert például Trump legutóbb már, és ez a legfrissebb, azt mondja, hogy a párizsi olimpia idejére fegyverszünetet kellene tartani az orosz-ukrán fronton. Bálint.
Hát ezeket a fegyverszüneteket nagyon nehéz kívülről ráerőltetni a harcoló felekre, és általában akkor szoktak bekövetkezni, amikor valamilyen nagyon komoly érdekállat a háttér, vagy a palesztin-izraeli konfliktusban például a túszok elengedése volt a háttere tűzszünetnek. Tehát annak hiányában, hogy valamit ajánlanak az egyébként lendületben lévő orosz vezetésnek, annak hiányában nem nagyon látom, hogy miért mennek bele ebbe a gesztusba, különösen úgy, hogy a nyugat mindent megtett, hogy magára haladja Oroszországot. Ettől még Oroszország agresszor egyébként, tehát a félreértés ne essék, csak ebben a játékban legalább ketten vannak. Tehát ebből a szempontból lenne érdemes megközelíteni a kérdést. Én nem látom azt a törekvést a nyugat részéről a néha időnként fölröppenő béketárgyalásos hírekről, mint a szerkesztő is említette, a CIA vezető is beszélt róla, de ezek mintával arról szólnak, hogy kármentés történjen, nem pedig a konfliktus tényleges lezárása.
Kis Rajmund, itt a sztori, azt mondja, a francia elnök bement egy ukrán tévébe, ahol leszögezte, hogy Oroszország arra fogja kérni Oroszországot, hogy a párizsi olimpia idejére legyen tűzszünet Ukrajnában. Ez a béke üzenete, Franciaország az olimpiai mozgalom szellemében kérni ezt az oroszoktól. Na most hát előtte napokban
ezt
meg egész,
az a Macron mondta, akit 2022 márciusában hallottam utoljára az elnökválasztási kampányban, és még arra gondoltam, azóta ez már kiderült, hogy utópia volt, hogy Macron, hiszen Franciaországnak az Európai Unión belül is kiemelte jó gazdasági, kereskedelmi kapcsolata, de még politikai kapcsolata is volt, nem csak Oroszországgal, személyesen a Kreml legfelsőbb vezetésével. Majd, ahogy Scholz és a többi európai vezető, Macron is óriási fordulatot vett, ha nem is 360 fokot, hiszen akkor át csak a német külügyminiszter szerint szoktak, de egy 180 fokos fordulat vett, és érezhető, hogy teljesen más a kommunikáció. Szárazföldi csapatokat akar küldeni, miközben pénteken Donald Tusk és Scholz kancellár előtt azt mondta, hogy egyik állam vezetőjének sem Lengyelország, Németország és Franciaországra utalt sem érdeke a háború eszkalálódása, majd küldjünk csapatokat, majd közölt, hogy ő az elnök, ő fogja eldönteni, hogy mennek-e csapatok majd, nem? Majd jött a mondat, amit szerkesztő úr mondott, hogy a párizsi olimpiára legyen tűzszünet.
És egy ukrán tévében ráadásul.
Igen, esélysíny. Előtte meg lemondta a kijevi találkozóját. Tényleg nem lehet tudni, hogy Macron mit szeretne. Biztos, hogy más lesz, hogy az elnöki ciklusának a vége felé jár, szeretne valamit maga után hagyni. Sokkal szebb lett volna a sikeres olimpia mellett persze, hogyha egy békés Európát hagy maga után, és nem kellene provokálni a medvét évek óta. Tényleg nem kell. Tegnap mondtam, hogy ha Tusnádon vagyok, nem kezdem el este az erdő szélén áfonyával a medvét dobálni. Nem. És ezt csinálják a balti államok is, és ezt csinálják az Európai Unió nagyhatalmai. Ettől még természetesen Oroszország megtámadott egy szuverén országot, ahogy a Bálint is utalt rá, de sokkal jobban lehetne vele kommunikálni.
Arról szólt most a műsorunk, hogy francia-német-lengyel tengely alakult az ukrajnai háború folytatása érdekében. A felek csak azt a célt látják és hirdetik, ezt mondják, Oroszország nem győzhet. Közben a NATO elhatárolódik a háborúba lépéstől, és a nemzetállamok ilyen terveitől, valamint a katonai szakértők is értelmetlennek tartják a katonai konfliktus kiszélesítését. Műsorunk ezzel véget ért, hamarosan teljes egészében meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon. Kis Rajmundnak és Somkuti Bálintnak köszönöm, hogy a vendégeink voltak, tisztelt hallgatóinknak.